Mi pedig folytatjuk napindító című műsorunkat a mikrofonnál.
Szalai Lukovics Klára.
És Lukovics Milán. És Reményik Sándor, magyar költő halálának 80. évfordulóján. Szeretettel köszöntjük a telefonvonal másik végén Sós Sándorné Rózsa tanárnőt, akit a Mária Rádió hallgatói is jól ismernek műsoraiból. Jó reggelt, szervusz Rózsa tanárnő!
Köszönjük a Jézus Krisztus, szervusz Milán atya!
Mindörökké, amen! Mit kell tudni Reményik Sándorról?
Hát a Reményik Sándor nevét és egy-egy emblematikus versét, mint a Veregy, ha tudsz, vagy a Templom és iskola című versét bizony sokan ismerik, ám azért az ember és a költői alakját, léráját hosszú időn át elhallgatta a kommunista kultúrpolitika, és azt kell mondjam, hogy a munkássága bizony még mindig a száműzött magyar irodalom része. Hát mit is illik róla tudni? Hát Reményik Sándor 1890-ben született, és 1941. október 24-én halt meg. A trianoni békediktátum utáni kisebbségi létbe szorult, de az anyajegyeket őrző erdélyi irodalomnak a lírikusa, a vesztett Erdélynek, a végeknek, a végvári harcosa volt ő, mindössze ugye 51 évet élt. A kincses Kolozsvár fia itt született, és itt is temették el a szeretett földben. Nagyon érdekes, hogy rendkívül visszahúzódó, művelt, filozófiát ismerő és kedvelő fiatalember volt, akinek az életében a sorsdöntő változást a trianoni tragédia jelentette, hiszen a visszahúzódó természetét a vesztett erdélyi fájdalma keményítette meg, ahogy ő írja, ami viasz volt bennem most a cél. És hát magyarként és költőként is vállalta a kisebbségi sorsot. Persze a döbbenet és a bénultság hetei után, a trianoni döntés után azon gyorsan új életre kelt az erdélyi irodalom is, és ő maga is, és a költészet ekkor vett új irányt, és hihetetlen elszántsággal és erővel kereste a megmaradásnak a lehetőségeit költészetében is, de tevékenyen is részt vállalt a meginduló irodalmi életben. Bizony Erdély nagyon sokszor átélte, ahogy a magyar irodalmunk is, azt a csodát, hogy a lélek megrendüléséből nálunk nem némaság, hanem gazdagon termőköltészet akad. Ez így volt Erdélyben is, és hát kellettek az intézmények is, kellett a társaság, kellett a kiadó, kellettek a lapok. Ezek elindításában is Reményik nagy szerepet vállalt, az Erdély Szemét, a Pásztortüzet szerkesztette is. Hát valóban a remény embere volt Reményik. Ez a közösség sorsáért való aggodalom azonban korán felőrölte az egészségét. Kicsit utolsó hónapjai, Vörös Marti utolsó hónapjára emlékeztetnek. Emlékszünk Vörös Marti utolsó verseire, ő maga írja, hogy mi a világ nekem, ha nincs hazám. Elkározott lélekkel kiáltom be a nagy végtelent, amiért én éltem, az már dúlva van. Reményik is hasonló lelkiállapotban volt. Nagyon korán halt meg. Hát a költészete bizony sok szempontból feltáratlan, viszont örömmel mondhatom, hogy az új nemzeti alaptanterv jegyében megszületett katolikus irodalomkönyvek, a Szent Imre könyvek bizony már foglalkoznak az ő költészetével. Hát erről a költészetről talán néhány gondolatot mindenképp. Hát igazi sorsköltészet és hitköltészet az övé. Ez nagyon különös dolog a magyar irodalomban, hogy ez a két szál ennyire csodálatosan szervesül. Tulajdonképpen hát a magyar irodalomnak a nemes útján indul el Reményik is, folytatja a hagyományokat, objektív tárgyas lírát művel. Vajda János, Revicki a vezérlő csillag, de igazából Babits az erkölcsembere és Kosztolány a szépségköltője, a nagy példakép. És a személyes léra után valóban Trianon után fordul, és vesz irányt a költészete, és hát ez a közösségi küldetés, az életes költészet, szinte profétai szerepvállalás szólítja ki a nagyon szeretett magányból és a csendből, és ekkor több erre az igazi küldetésére. hát mondhatni a nem akart, de rámért feladatra, hogy harcosnak kell, végvári harcosnak kell a költőnek is lennie. És arra döbben rá, hogy talán most Trianon után először a vigaszadó szerepét kell fölvállalnia, a fájdalmakat megnevező, azokat kibeszélő, és a közösséget attól megszabadító szerep most az övé. Ez is nagyon különös dolog, ugye Szent Pál írja, hogy az írástudó az Isten titkának a sáfárja, akinek mindig kell valami szabadítót mondani, és Reményik is úgy érzi. Azt mondja, hogy legyek a kendő, amely könnyet töröl, legyek a csend, amely mindig enyhet ad, legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok. Vagy az Imádság című versében azt írja, hogy a némák nyelve szeretne lenni, ezért kéri a szavak ezüst csengőjét az Úrtól. Egy másik versében azt mondja, hogy kenyér vagyok, mindennapi kenyér, ha tollat fogok, kenyeret szelek, kellek. Jól tudja, hogy a szó az szalmaszál, de sokszor bizony az egyetlen fegyver. És ez a nagyon csendes hangú, lirikus, egyszerre hangot vált, és indulatosan és dühösen beszél erről a szörnyű helyzetről, és keresi a kiutat, és ezt az otthonmaradásban találja meg. Több út van itt, ugye az erdélyi magyarság előtt. A kisebbség tragikus dilemmája foglalkoztatja a legjobbjainkat. Az a kérdés, hogy szülőföld szabadság nélkül, vagy szabadság szülőföld nélkül. Van, aki hazaköltözik az anyaországba, valaki innen megy vissza, mint Benedekelek. Reményik azt mondja, hogy az egyetlen lehetséges döntés az otthonmaradás. Eredj, ha tudsz. De itthon maradok én, leszek szó az idegen fában. Picit itt is megidéződik már az ismert, sajnos ismert helyzet a szabadságharc bukása után, gondolok itt Tompa Mihály költészetére, aki szintén valami hasonlót mondott, ugye, hogy a kibújdosott barátjának, hogy szívet cserél az, aki hazát cserél. És hát Erdély Reményik az otthonmaradás mellett érve, de az otthonmaradás mellett az összefogásra is. Az Erdély magyarjaihoz című versében egyenesen összesimulásról beszél, összekapaszkodásról beszél, a szeretetben való összefogásról, amely jól tudja, hogy a megmaradásnak tulajdonképpen az egyetlen záloga. És itt fűződnek össze költészetében a szálak, tulajdonképpen a sors költészetnek és a hit költészetnek az aranyfonalai, hiszen ehhez a bátor kiálláshoz, sorsvállalásnak, ehhez az elszántságához azért az erkölcsi alapot a hit adja számára, a kőharapó hit. Sík Sándor azt mondja, hogy nem ismerek még egy költőt, akinek a verseiben annyira érezném az Isten szüntelen jelenlétét, mint Reményik lírájában. És tényleg egy Jézus életrajzot megír, egy verses Jézus életrajzot. Hát gondoljunk itt a József az Ács Istennel beszélgetni versére, vagy a Pilátusra, a Veronika kendőjére, Betesd a partján, vagy az Emmaus felé című versére. Tehát tényleg egy csodálatos Jézus életrajz fogalmazódik itt meg. De ezek mellett ott van az a morál, az a magatartás, ami szintén annyira mélyen hitből fakad, és evangéliumi. Hát irtózik minden durvaságtól és embertelenségtől. És ezt a hitvallását akkor sem tagadja meg, amikor hát könnyű lett volna, hát hiszen a kisebbségi létben számos megpróbáltatás ér, és mégis azt írja, hogy Istenem, ott, hogy ne ítéljek. Mit tudom én, honnan ered, micsoda mélységből a vétek, az enyém és a másoké, az egyesé, a népeké. Emellé a hitvallás mellé azért mindenképp oda kívánkozik az elfogadás, a békés elfogadás, a mi atyánk morálja szerint, a legyen meg a te akaratod morálja szerint. De nagy vihart váltott ki az Ahogy lehet című költemény 35-ben, hogy hogyan lehet ezt a kisebbségi sorsot ilyen békésen elviselni és felvállalni a keserű megalázottságban, és mégis Reményik nyugalomra int. Tulajdonképpen a megőrzés parancsát adja tovább. gyönyörűek ezek a sorok, azt írja, visszaszorítnak hátrább, egyre hátrább, és amit hagynak, egyre kevesebb. Hát mentsd meg a lábad ott, ahol megállhatsz, és azt mentsd, azt a talpalatnyi helyet, és azt a fölséges Isten lábnyomot, mit a lavina minden rohama eltörölni még sohasem tudott, vér ezt a talpalatnyi telkedet, démoni dűvel és őrült örömmel, ahogy lehet. Fogcsikorgató türelemmel, összeszorított szájjal, Krisztus követő bús próbálkozással, ahogy írja, arra is utalva, hogy otthon maradva megmaradni, úgy lehet, hogyha az ember őrzi az értékeket, hagyományait, nyelvét, az anyanyelvről is csodálatos szépséggel beszél mindig, reményik. Kicsit arra is figyelmezted bennünket, ugye, hogy ez az értékőrzés, a megőrzés, az értékek átmentése, ugye, sokszor magként hó alatt, lehet, hogy az egyetlen, ami nekünk jut, de mindenképp nagyon fontos morális parancs.
Kicsit a személyes sorsára hadd térjünk ki, hogy egyáltalán ez a költői pályafutása, ez hogy indult, vagy a tanulmányaiból ered? Mikor derült ki, hogy hát őnek ilyen tehetsége van?
Igen, tanult, művelt, Kolozsvárot jár gimnáziumba, egyetemre, és kezdettől fogva belsel ő maga is, de valóban az indítás, a sorsfordító lökés a hivatástól az Trianon utánra vezethető vissza. Tulajdonképpen előtte is megjelennek az írásai Herceg Ferenc lapjában, az Új időkben, de valóban kell hozzá, ugye kellenek ezek a történelmi kapaszkodók, tehát ezek a válsághelyzetek, hogy valaki megtalálja hivatását, hangját, témáját, ami aztán igazán azt a szituáció zsenialitást, hogy Pilinszki is mondja Petőfiről, hogy ami igazából őt költővé teszi, hát reményiknek valóban Erdély elveszte, és Trianon.
No, hát akkor így a történelmi kereteket látjuk, de hogy volna esetleg egy olyan vers, amit még egy-két percben úgy külön ismertetnél, hogy úgy irodalmilag is lássuk azt, hogy ő mit is vetett a papírra.
Igen, Babics egyébként többször Reményik lírájáról is, és nagyon fontos dolgot emel ki, azt, amit nem szabad sohasem elfelejtenünk. Vannak olyan versek Reményik életművében is, amelyek talán esztétikai szempontból nem kifogástalanok. De tudni kell, és ezt Babics mondja, hogy az íráshoz nem csak stilisztika kell, hanem ember is. Ember, erdélyi ember és magyar. Tehát vannak olyan versek, amelyekben az emberi érték sokkal fontosabb, mint az esztétikai kiválóság. Tehát ezt Reményi költészetére is érvényesnek tartjuk. Hát nagyon sokat tud nekünk üzenni hitünk alakulásában, emberi tartásunkhoz, életünkhöz. Én most egy nagyon kedves verset emelnék ki, a béke című verset, amelyre mindannyian várunk, ugye a békére, az Istentől kapott szépbéli kiengesztelődésre, erre a belső megnyugvásra. Ezt felolvasnám.
Igen.
Béke. Valami furcsa összehangolódás, valami ritka rend, széthúzó erők erős egyensúlya. Mély belső bizonyosság idebent. Bizonyosság arról, hogy élni jó. Szenvedni elkerülhetetlen. Szeretni tisztán, megistenülés. Meghalni szép. És a kifejezést meglenni mindezekhez, megtalálni a felséges igét, az igét mindezekhez, a békehez. Orkán ordíthat aztán odakünt, robbanhat ezer bomba, kárba ment, de kárt nem okozott. Bent csend. A béke itt kezdődik. Bent csend. Isten hozott.
Hát nagyon szépen köszönjük, hogy ezeket elmondtad.
Köszönjük szépen.
És hát akkor további szép vasárnapot remélünk. Köszönöm. Hamarosan hallunk máskor is.
Köszönöm szépen én is, Milán atya. Dicsetessék a Jézus Krisztus.
No hát, talán arra van még időnk, hogy akkor a Kormorán együttes interpretációjában is hallgassunk meg egy Reményik verset, és ez pedig az Eregyhat utca, amiről már volt itten szó.
11 esztendős voltam, amikor Reményik Sándor megírta súlyos fájdalomból fakadt versét. Eregyhat utca. Nagyapám kolozsvári házának nappali szobájában olvasta föl, és éreztem a szívemet szorulni. Félelmesen és haragosan szorult. A felnőttek szemében könny csillogott, s könnyek vontak barázdát nagyanyám arcán is. Apámról akkor még nem tudtunk semmit. Sebesülten esett Oláhuk fogságába tovább Rassú felett 3 hónapja már, s azóta se jött róla hír. Ablakunk alatt, a Deák Ferenc utcán, Olá csapat menetelt újra, rikoltó trombitaszú mellett, s az ablaküvegen csillogott a februári zúzmara. Hallgattam, lélegzett visszafojtva a Sándor bácsi rekettes hangját, s szavai ostorcsapásként verték a szívemet. De nem sírtam. Csak a döbbent tehetetlenség rettenetes súlyát éreztem a szavak mögött. Kezem ökölbe szorult, és mikor elhallgatott, oda mentem hozzá, megálltam előtte, úgy mondtam, keményen, maradok én is, Sándor bácsi, veled, együtt, majd csak tüzet vetünk arra a kanócra, hadd robbanjon föl tőle ez a megveszekedett világ.
Eregyhat utc. Eregyha gondolod, hogy valahol, bárhol a nagyvilágon, könnyebb lesz majd a sorsot hordanod. Eredj! Szállj, mint a fecske délnek, vagy északnak, mint a viharmadár. Magasából a mérhetetlen égnek kémleld a pontot, hol fészek rakó vágyait kibontod. Eregyhat utc. Eredj, ha hittelen hiszed, a hontalanság odakünn nem keserűbb, mint ideben. Eredj, ha azt hiszed, hogy odakünn a világban, nem ácsul a lelkedből, ez érző, élő fából, az emlékezés új kereszteket.
Ha majd úgy látod, minden elveszett, inkább semmint hordani itt a jármot, szórd a szelekbe minden régi álmod. Ha úgy látod, hogy minden elveszett, menj őserdőkön, tengereken túlra ajánlani fel 2 munkás kezed. Menj hát, ha teheted! Itthon maradok én, károgva és sötéten, mint téli varjú száraz jegenyén. Még nem tudom, jut-e nekem egy nyugalmas sarok, de itthon maradok. Leszek örlő szú az idegen fában, leszek az aj a felhajtott kupában, az idegen vérben leszek a méreg, miazma, láz, lappangó, rút, féreg, de itthon maradok, akarok lenni a halálharang, mely temet bár, halló füvekbe csengés lázít, visszavenni a miénk. Akarok lenni a gyújtózsinór, a kanóc része, lángra robbant vér, mely titkon kúszik 10-100 évekig, hamuban, éjben, míg a keservek lőporához ér, és akkor... Még nem tudom. Jut-e nekem egy nyugalmas sarok,
de addig varjú a száraz jegenyén. Én itthon maradok.
Kedves hallgatóink, napindító című műsorunkat hallották október 24-én 1956-ról, lengyelországi korábbi eseményekről és Reményik Sándorról elköszön a két műsorvezető.
Szalai Lukovics Klára.
És Lukovics Milán.
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.